Kertbarátok. 2016. május 18-án szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden Projekt. Ma terveim szerint a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt van körünkben dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapienca Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Már mostantól hívhatnak a 0265 22 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Lassan május végén vagyunk, de olyan szeszélyes az időjárás. A növények bírják a gyűrődést, mérnök úr?
Hát köszönjük szépen, így a növények nevében is jelentem, hogy bírják a gyűrődést egyesek, kettesek pedig kevésbé. Összességében ugye azt mondhatjuk, hogy a májusi eső aranyat ér, úgyhogy tulajdonképpen az elmúlt évek elég csapadékmentesek voltak, úgyhogy összességében ez a csapadék ez jónak mondható. Itt inkább, amivel gondok voltak, azok a késő tavaszi fagyok, vagy késő tavaszi hidegek, amelyek ugye egyes gyümölcstermő növényeknél a virágokat tették tönkre, hogyha valaki hamarabb kiültetett olyan fagyzugos helyre zöldségnövényeket, akár az fagyhatott le, dió fagyott le néhány helyen, friss dióhajtások, szőlőhajtások, tehát inkább itt a hideg miatt van gond. Az, hogy nekünk így embereknek az, hogy kisüt a nap, esik az eső, gyerekeket így öltöztetni, úgy öltöztetni, ez nem egy kellemes dolog, de hát a növényvilágban ez teljesen megszokott, hogy esik az eső, kisüt a nap, tehát ezt ilyen szempontból a növények ezt inkább majd későbbiekben, tehát hogyha elég csapadék lesz, akkor inkább meghálálják. Itt ami mondjuk ami a negatív része ennek a sok csapadéknak, ugye az a gombás betegségek. Tehát, hogyha ennyi nedvesség van folyamatosan, a páratartalom a 100%-hoz közelít, az mind a gombás betegségeknek kedvez, és nyilvánvalóan, hogyha ilyen az időjárás, akkor a kertész nem tud bemenni a területre, vagy akár az eső miatt nem tudja megkezelni a növényeit, és ebből adódóan lehetnek problémák.
Ebben az időszakban a peronospora lisztharmat támadhat?
Tehát azoknál a növényeknél, amelyeknél problémát jelent a peronospora és a lisztharmat, szinte azt kell mondanom, hogy ez a tökéletes időjárás. A néhány esetben, például a szőlő esetben a lisztharmatot csak majd számottevően majd a fürtökön fogjuk észrevenni, de már most elindult a lisztharmat fertőzés, úgyhogy most, ahogy eláll az eső, vagy ahogy az idejük engedi, a megfelelő védekezést el kell indítani, bár még alig látszik sőt, talán még nem is látszik a lisztharmatnak a tünete, ugyanis a szőlő levelén, a lisztharmat a levél színén van, egy nagyon vékony, fehér, hártyás-szerű penész bevonat alig látszik, úgyhogy az kevésbé észrevehető. Szembetűnően a peronoszpórával szemben, mert a peronoszpóra a fonákon van, egy jóval durvább, fehér színű, szintén penész bevonat, ugye a levél fonákán, nem kell ezt a kettőt összetéveszteni. Mondjuk a szőlő esetében mind a kettő ellen kell védekezni, hogyha olyan szőlőfajtáink vannak, amelyek ugye nemesek, fogékonyak rá. Tehát ha az egyiket látjuk, ha a másikat látjuk, jó, hogyha legalább minden második védekezésnél azért mind a kettő ellen védekezünk, de vannak olyan növények, ahol bizony összetévesztik a lisztharmatot a peronoszpórával, és általában a speciális lisztharmat elleniszerek és a peronoszpóra elleniszerek oda-vissza nem hatnak, tehát nagyon-nagyon sok ilyen hiba van, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni.
De hogy lehet megtalálni azt a megfelelő időpontot, hogy mikor kezeljük a növényeinket, amikor olyan rövid a két eső közötti időszak? Hogy amire elkészítjük a vegyszert és kimegyünk a területre, már lehet, hogy zuhog az eső.
Igen, ilyen esetben nem tudunk mit tenni, hogyha tényleg olyan fogékony meg árutermelő növényeket termesztünk, akkor mindenféle szempontból már a szezon elején mihelyt van akkora zöld felület, hogy a növények fel tudják venni, akkor ajánlatos, szisztemikus növényvédőszerrel is védekezni, amelyek ugye ilyen esős időszakban is hosszantartó védelmet nyújtanak. Nyilvánvalóan, hogy ezeknél szinte azt kell mondjam, hogy mondjuk a legtöbb növénynél, amelyek nem nagyon rövid vegetációak, az élelmezés egészségi várakozási idő szóba se jön, hát a szőlőt még csak jócskán későn fogjuk szüretelni, azért a leghosszabb élelmezés egészségi várakozási idejű szer is 60 napnál nem hosszabb, tehát azért 60 nap bőven van a végéig.
Negyed egy után 2 perccel hallgatót köszöntünk, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát, ki vagyok Szentpáról!
Üdvözlő!
Mérni, akkor azt szerettem neked, hogy menjek tovább a rádiót.
Megkérjük szépen.
Menjek. Azt szerettem megkérdezni, mérni, akkor van nekem két kajszi baracskám.
Őszi barack?
Kajszi.
Kajszi.
Kajszi egyik 3 éves, és a másik 2 éve tavaly ütettem. Az idén megúszták a fagyot elég tűzhetően. És van rajtuk, nem sok, de van. A nagyobbikon neki fogott húlni, mert 14 már leúlott. az betegség, vagy...
Semmiféle elváltozás nem lát a növényen, csak azt látja, hogy hullik a kajszi?
Hát azok a pikeznek olyan pirosak, sárgás pirosak lenni.
Tehát csak visszatérve, tehát a fa amúgy teljesen egészséges, fagyléc, semmi nincs, csak nincs. Annyi, hogy volt metszve a fa?
Nem.
Nem volt metszve.
Hát kivágtam azokat az ágat, ami zavart az így...
Értem. Tehát egy 3 éves kajszifa esetében még az elsődleges szempont a fa vegetatív részeinek, tehát a korona kialakítása, a vázágak növelése, ugye? Tehát, hogyha egy 3 éves fa mondjuk adott esetben már sokat virágzik, és sok termése is lesz, egy teljesen természetes folyamat, hogy a néhány gyümölcsöt lehullat, ugyanis a fa is tudja azt, hogy körülbelül neki mekkora energiája van, mennyit tud majd az év végéig, vagy legalábbis a gyümölcs érlelési kiérlelni, és akkor teljesen természetesen, amiről úgy látja, hogy az nincs annyi energiája, hogy felnövelje, akkor egy természetes terméshullás lép fel. Hogyha, mondom, amennyiben ön úgy látja, hogy a fa amúgy teljesen egészséges.
Én nem látik, mondom, azon kívül, hogy így a rozsdaságás, napi végzettségek vannak. Hát azt másfet is láttam az ilyen karszibaratfákon.
Értem. Tehát a 2-3 éves kajszifától amúgy is úgy általában nem az kellene legyen az elvárás, hogy teremjen, és jól teremjen, hanem szépen növekedjen, megfelelő koronát alakítson, aztán a negyedik évtől kezdődően már lehet hagyni termés rajta, persze harmonikusan, ahogy a fa zöld felülete engedi. Tehát, hogy
nem egyenség... az elvárás, doktor úr, sokat teremjen, kóstoljuk meg legalább.
Türelem.
Igen, köszönöm szépen.
Köszönjük
szépen. Akkor nem betegség.
Így, amit ön elmondott, mondom, ez a válaszom, hogy ha ön nem lát betegséget, akkor nem betegség, így.
Hát minden nap elmeteszem a másik balatfámat, titán, topszín, kalipszó, nem kalipszó, akukló, minden. Nem
igen, akukló, igen.
Amire szoktam kell elmetezni a másikokat.
Jó, hát rendben van. Én úgy gondolom, hogy amúgy a kajszinak egy nagy betegség a guttaütés, az ugye most tavasszal legalábbis nem most fertőz, de most jelentkezik, hogy olyan vázágak száradnak le, levelek
nem,
nagyon
nem,
hirtelen,
nem,
tehát
nem,
ilyesmi
nem,
nincsen.
Nem.
Úgy kimondottan nincs, tehát mint például a szilvának a szilvadarázs, vagy a körtének a körtedarázs olyan kártevője a kajszinak, amelyik így kimondottan a termés kezdeménykor fertőzni meg, s attól hújjon el. Úgyhogy én azt gondolom, főleg, hogy ilyen 2-3 éves fák, valószínűleg, hogy sokat virágoztak, sok... így van, és egyszerűen a fa nem tudja ezt kinevelni, és eldobott néhányat.
A kajszinak a levele szokott sodosodni?
A kajszinak a levele ritkábban sodrosodik, az őszinek inkább.
Az őszinek tudom.
Igen.
Köszönjük szépen, viszont hallásra. Újabb hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
János vagyok, megszép megyek, mert itt hallom a rádióban a felhangot. Na, azt akarom kérdezni, hogy van egy birsalmafám, amelyik tavaly volt rajta ilyen tízelhalás ágazokat levágdostam.
Igen.
A vágásokat már akkor helybe akkuprálva megpermeteztem. Akkor most, mikor virágzott, akkor vettem aliettő csavval is megpermeteztem.
Igen.
Egy kicsit hígabban vegyítettem, de vagy 3-szor is megpermeteztem. Na most nem láttam még, hogy jelentkezzen, de az elég a permetezés, vagy évközben még valamivel szóval.
Tehát, hogyha virágzás lejárt, a tüzehalás fertőzésének a úgymond a jelentős részét, akkor ha eddig úgy vette észre, hogy nem fertőződött meg, akkor a nagy részét megúszta, de ezt jövőben is így kell folytatni. Igen, tehát egy jó rezes lemosó permetezés még mielőtt bármi történne, és ahogy ön elmondta, tehát a jelenleg ami engedélyezett nálunk hivatalosan Romániában az Ervinia ellen és virágzáskor is lehet használni az foszetil alumínium, ahogy említette az előbb is. És hát a réz is engedélyezett, csak a réz a virágokat is károsítaná.
Ja, nem.
Na, úgyhogy nagyon jól tette, esetleg arra figyelt, hogy a tüzelhalástól leszáradt ágakat nem pont ott vágta le, ahol megszűnt a fertőzés, hanem egy picivel lenne be, akár egy harmadát, vagy még egy felét, még egy annyit rá lehet tenni.
Akkor azt a vágást permetesztem a kuprával.
Igen, igen, szuper. Amúgy azt kell tudni, hogy a tűzelhalásra a birs a legfogékonyabb, utána igen, jön a körte, és azután jön az alma. Tehát sokan az almára panaszkodnak, akkor én mit mondjon, hogy a birsfát megmentette.
Köszönjük szépen, viszont hallásra. A barack-tafrinás betegsége ellen hogyan lehet védekezni?
Hát az őszi barack-tafrinás betegsége az egy tavaszi betegség. Általában június közepétől már nem is kell védekeznünk ellene, a fa ledobja ezeket a sodródott, pirosas színezetű, még egy kis térfogat növekedés is van a leveleken, ezeket a piros leveleket ledobja és újakat növeszt. Viszont az a veszélye ennek, hogyha évről évre mindig tavasszal ezeket az új leveleket a tafrina ugye tönkreteszi, akkor nagyon sok tartalék tápanyagát felhasználja a fa erre, és előbb-utóbb amúgy is az összibrack a fagyokra meg a hidegre elég érzékeny, és akkor egy fagykár teszi tönkre, vagy egy ilyen általános legyengülésben előbb-utóbb aztán nagyon sok fát láttam, hogy emiatt pusztul el. Egy, pedig csak ez egy levélbetegség, ami csak tavasszal jelentkezik. Védekezni úgy kell, hogy nyilvánvalóan ugye nem hagyunk fertőzési forrást a következő évre, tehát akár egy őszi, vagy egy tavaszi lemosópermetezés szinte kötelező, tehát ha az őszi kismarad, akkor a tavaszi az kötelező egy rezes lemosópermetezés. Ahogy a zöld hajtások megjelennek, leveleket látunk már, mondjuk egy 10-15 centi a hajtás, már egy kontakt gombaölőszerrel, kaptán, mankoceb, réz védekezhetünk, és mihelyt úgy látjuk, hogy egy 20-30 cm-es, 40 cm-es hajtások vannak, amelyen már van egy olyan zöld lombfelület, hogy szisztemikus növényvédőszert is fel tud szívni, és van akkor a felület, hogy érdemes legyen kipermetezni, akkor például a miklobutanil, difenokonazol hatóanyagokkal kiegészítve a kontaktokat, tehát maradnak a kontakt is, kiegészítve szisztemikus növényvédőszerrel, és elég jól lehet ez a betegség ellen védekezni, bár ugye azt látjuk, hogy a legtöbb őszi barackfán azért ott vannak a tünetek.
Fél egyelőtt 5 perccel tartunk egy kis zenei pihenőt. Csíszer Anna énekel, majd folytatjuk műsorunkat a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójából. A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Ha kérdésük van a témával kapcsolatban, a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy a 0740 27 41 65-ös SMS számon feltehetik. Szóba került ma már a peronoszpóra és a lisztharmat, de a kettőt egymástól hogyan lehet megkülönböztetni?
Talán az egyik legegyszerűbb módja a megkülönböztetésnek, ha megjegyezzük azt, hogy a lisztharmatnak a vegetatív alakja, tehát a gombának a vegetatív alakja, amit miceliumnak nevezünk, az általában a növény felületén van. A peronoszpórának pedig a növény belsejében van. Tehát induljunk ki abból, hogy a lisztharmat gomba a növény felületén van, a peronoszpóra pedig benne van a növényben. Ahhoz, hogy a peronoszpóra, aki ugye benne van a növényben, szaporító képleteket hozzon a felszínre, ahhoz egy természetes nyílást kell találjon a levélen, ez pedig a levélnek a légzőnyílásai. Tudjuk azt, hogy a levél fonákán 10-20-szor annyi légzőnyílás van, mint a levél színén, ezért a peronoszpórák szinte minden esetben a levél fonákán jelentkeznek, és ott alakítanak ki, sokszor azért nagyon a lisztharmathoz hasonló fehér gyepszerű tüneteket. Míg a lisztharmat a levél színén, a levél felületén van, inkább a színén látjuk ezeket a tüneteket. Nyilvánvalóan, hogy van kivétel is, például a paprika lisztharmat, ez az egyetlen kivétel, amelyiknek belső micéliuma van, és ugyanúgy a fonákon jelentkezik, de a paprikát, ha nem vesszük, ettől eltekintve a lisztharmatok általában a levél színén vannak, a peronoszpórák pedig a legtöbb esetben, tehát mondom szinte minden esetben a levél fonákán vannak.
Ildikótok kaptok az SMS-t, azt kérdezi, hogy az elvetett babot a talajban cérnaszerű apró hernyók támadták meg, csak a héj maradt, hogyan lehet védekezni ellenük?
Na most ezek a cérnaszerű apró hernyóknak vajon voltak lábaik, vagy nem voltak lábaik? Mert ha voltak lábaik, akkor valószínűleg, hogy drótférgek, a pattanóbogaraknak a lárvái, az egy rovar, valószínűleg, hogy ez lehet szerintem. Ez egy terrikol kártevő a csimmasz, a cserebogár pajorja mellett, és védekezni ellene, hát talajfertőtlenítéssel szoktunk. A vetés előtt, vagy akár még mondjuk a megelőző évben, hogy még ne legyen tél, tehát a nyár végén az őszi időszakban, míg le nem mentek telelni ezek a rovarkártevők, a teflutrin hatóanyagot, ha bedolgozzuk a talajba egy olyan 10-15 cm-es mélységre, akkor így tudunk védekezni a talajlakó kártevők ellen. Hogyha biológiai növényvédelmet szeretnénk, akkor vannak rovarpatogén, tehát a rovarokat fertőző fonálférgek, ezeket kell egy ilyen szuszpenzióval felvegyíteni és kijuttatni a területre, bár ez inkább a csimmaszok és azok a lárvák ellen hatékonyak, amelyeknek kevésbé ilyen kemény a kitimpáncéljuk. A drótférgeknek, aki fogott már drótférgeket, kifejlett drótférget, sokszor a két ujjunk közé vesszük, megnyomjuk, és inkább az ujjunk alakul a drótféreghez, mint sább a drótféreg menjen szét. Tehát nem mondom, hogy ha valaki most kipróbálja, azért szét lehet nyomni, de azért összehasonlíthatatlan mondjuk például egy bármelyik más hernyónak vagy csimmasznak a szerkezetével.
A tavaszi árpának miért csárgul meg a hegye csak bizonyos sávokban, és nem mindenhol? Az egyes parcelláim szép zöldek, a mások pedig sárgulnak, kérdezi Imre.
Ha a csúcsi része sárgul, akkor az... Szinte minden növénynél, ha a csúcsi rész sárgul, akkor az vas hiányt jelenthet. A vas hiány az magas pH-nál szokott előfordulni. Na most ezt így távolról megmondani, ezt ugye nem lehet, hogyha csak így egyes foltokban jelentkezik ez a sárgaság, akkor lehetséges, hogy mondjuk ott vannak azon a részen egy ilyen pangó állóvizes foltok, ez okozhatja adott esetben a sárgulást, tehát hogy ilyen szintű diagnosztizálást tegyünk, ahhoz ki kéne menni terepre, megnézni az adottságokat, és úgy tudnák megmondani, de mondom, ha a csúcsi része sárgul, akkor az általában vas hiányt jelent, egyéb mikroelem hiányok is jelentkeznek a csúcsi részen sárgulással, tehát valamilyen tápanyaghiány felvételben szenved kárt, aminek az oka lehet egy pangóvíz, vagy egyéb más foltszerű. Ezeket általában úgy szoktuk hívni, amikor távolról ránézünk egy területre, hogy ott talajfolt van, aztán, hogy a talajfoltot gyakorlatilag mi okozza, azt ugye végülis egy kertészmérnöknek, agrármérnöknek, növényorvosnak, vagy akár a gazdának kell ezt kinyomozza.
Félegy után egy perce hallgató vonalban, jó napot kívánok!
Hello, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Székelyudvarjáról szeretnék beszélgetni, György Zoltán vagyok.
Üdvözöljük!
Tessék megmondani, hogy a bodzának olyan most, mikor elsős idő van, ez a sok fekete bogár, az máskor nem szokott lenni, csak elsős időben?
Nem, a bodzának a virágán bosszantó, a hétvégén mi is szedtünk bodzavirágot, ugye direkt kerestünk olyan bodzafákat, ahol nincsenek, tehát ez egy fekete levél, tehát amit ön mond, azok levéltetvek, fekete levéltetvek vannak a bodza virágzatának a szárain, és ez független az esőtől, tehát és kicsit kényes dolog is, mert ha valakinek mondjuk a kertjében van ez a bodza, akkor általában a levéltetvek ellen szisztemikus szerrel szoktunk védekezni. Na most akkor permetezzük le szisztemikus szerrel a bodzát, és egy hét múlva szedjük le, és készítsünk bodzalevet belőle, én ezt inkább nem ajánlom. Úgyhogy lehet inkább az a megoldás, hogy vagy korábban egy kontaktszerrel, amit aztán majd le fogunk mosni, de semmiféleképpen ne a virágokat, vagy a virágzatot.
Ez a hagylóba ilyesmit azt lelátni, vagy fújtatni, levegőzni.
Persze, persze, tehát hogyha önök már begyűjtötték, és van ehhez türelem és idő, meg munkaerő, akkor ezeket simán, ha szépen lemossuk, vagy akár a virágokat, ugye apró virágzatokba ágaznak el, azokat úgy levagdossuk, és azt a részt, ami így van, akkor azt a fekete levéltetveket félre lehet tenni, az a bodza virágban semmi gondot nem okoz.
Próbáltam úgy lesúrolni, okay, meg egy kicsit úgy levizezni, már tövén van inkább ez a sok fekete bogár.
Igen, igen, igen.
Olyan gyönyörű szopa van most itt, ahol én vagyok, hogy páratlan, és mindenkinek kellene egy 10 darab, 20 darab szárítani, és sziropnak, és minden. Csak
hogyha csak egy fa van ott, és arról szeretnének sokat szedni, akkor hogyha megoldják azt jövő évben, hogy a virág, amíg virágzik, a hangyákat valahogy kiszorítják a fáról, mert a hangyák terjesztik szét úgy, hogy minden virágon legyen. Lehet, hogyha úgy önmagában, ha nem lennek a hangyák, mindenhol nem lenne, de a hangyák gondoskodnak, mivel ugye a mészharmatot termelik a levéltetvek, hogy szépen ügyesen minden virágzaton legyen legalább egy levéltető, ami aztán egy kis kolóniát épít ki maga körül. Tehát, hogyha kizárják a hangyát, akkor az ebben az időszakban, akkor az mindenféleképpen segít ennek a problémának a megoldásában.
Nagyon gyönyörű, és mindenkinek kellene. Mindenkinek kellene, és próbálok tenni, de ugye bogarasna sajnos.
Igen.
Köszönjük szépen, viszont hallásra!
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a zöldség és gyümölcsnövények, valamint a termesztett dísznövények növényvédelméről beszélgetünk. Egyik hallgatónktól kaptuk a kérdést, ezt felteszem amikor meghallgattuk a telefonban levő hallgatót. Jó napot kívánok! Hallgatjuk a kérdését.
Halló, jó napot kívánok!
Kezdj csókolom!
Erzsébet vagyok, Felcsíkról.
Üdvözöljük!
Szeretnék érdeklődni, a rózsafaimnak a levelei sodródnak össze.
Igen, tehát van egy levélsodró móly. Van, hogy olyan szinten levéltetves, nagy rózsa levéltetves a rózsa, hogy nem csak a hajtásokon, hanem a levélnyélen és egy picit a levélfonákon is vannak. Látott ön levéltetveket a rózsa?
Nem láttam, leszettem a leveleket és megnéztem a fonákat.
Jó, akkor úgy sodródik-e, hogy a levél fonáka fele, mintha két kis szivar, tehát mintha egy olyan úgy szivarszerűen összesodródik.
Igen. Jó, fele.
Jó, így van. Tehát akkor az egy mólykártevő, szinte biztos. Megelőzően most milyen szinten lépett fel ez a sodródás? Tehát nagyon zavaró?
Hát van, amelyik rózsán igen.
Igen. Na hát egy rovarölőszeres, tehát következő évben egy megelőző védekezés, tehát most már gyakorlatilag a kártétel megvan, úgyhogy következő évben esetleg egy, és nincsenek levéltetvek a rózsán, akkor ön már valószínűleg permetezett rovarölőszerrel.
Permeteztem, igen, már.
Így van, így van.
Kétszer már permetezett.
Értem. Milyen növényvédőszerre permetezett?
Fiola, mondhatom a nevét.
Nem mondhatja, de azért tessék. Tessék mondani.
Becsis.
Igen, jó. Tehát az a helyzet, hogy valószínűleg, hogy akkor nem is volt önnél olyan nagy levéltető nyomás, mert ez egy kontakt, a deltametrinai kontaktszer, ezt az eső lemossa, abból hiány nem volt, úgyhogy valószínűleg, hogy a kártevés azért tudott kártételt kialakítani, mert ez a növényvédőszer lemosódott. Esetleg jövőben, akkor ha már megelőzően védekezik a levéltetvek ellen, akkor egy szisztemikus szert is tegyen a permetlébe.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük Erzsébet, viszonthallásra. Egy hallgatónk azt kérdezi, hogy a kajszibarack fát be kell oltani, ami magból volt nevelve?
Hát, hogyha azt szeretnénk, hogy olyan kajszi legyen rajta, mint mondjuk egy nemes fajtánt, vagy egy másik kajszi fajt fán, akkor mindenféleképpen be kell oltani, hanem így akkor meg kell várni, meglepetés lesz, hogy milyen lesz a neme, tehát egyes nemesítések is így próbálkoznak, ugye, hogy keresztezéssel, lehet, hogy még jobb kajszi lesz, mint amilyet eddig látott, akkor az nagy szerencse kell hozzá, de általában ezek gyengébb minőségek szoktak lenni. Ha biztosra akarunk menni, és hogy ismert termést teremjen, akkor azt be kell oltani.
Dávid kérdezi, hogy a fiatal almafa hajasít lehet-e metszeni?
Még egyszer nem értett.
A fiatal almafa hajasít, lehet-e mecceni? Kérdezi Dávid.
Hajasít. Hajtásait esetleg. Ja igen, hajtásait.
Hajasít. Legalábbis így érkezett meg az SMS, igen, hogy mi még akar lenni, nem tudom.
Fiatal almafa hajtásait.
Lehet-e mecceni?
Hát létezik zöld meccés az almában is, úgyhogy ha valami ezt kimondottan indokolja, akkor lehet, bár jó lenne, hogy ezzel még egy picit várni, de gondolom ez valamilyen indokolt eset, úgyhogy szerintem le lehet metszeni, hogyha nem teljes a kérdés, hogy vajon mi az oka. Tehát, hogyha csak úgy keftelésből úgy látjuk, hogy akarunk metszeni, akkor szerintem még egy picit várjunk, hogyha valami indokolja, akkor nyugodtan le lehet metszeni.
Hallgató vonalban, jó napot kívánok!
Tisztelettel, Sármási János Májer vagyok.
Üdvözöljük!
A doktor úrhoz, Bálint János úrhoz szeretnék egy kérdést feltenni.
Tessék!
Doktor úr, nekem vannak fenyőim itt a kertben, én ültettem, nem olyan öregek, 10 évesek, 12 évesek, olyan gyönyörűen ki vannak most zöldülve. És a tavaly is leszettem, és akkor most rájuk jött egy olyan sümölcsszerűség. És valaki azt mondta nekem, hogy te ne szedd le, mert te betegíted meg a fenyőt. Mert még nem...
Milyen fenyők?
Hát ezek a rendes paraszt fenyők.
Tehát mondjuk, ahogyha... tehát lucfenyők? Amelyek...
Nem. Ezek a paraszt fenyők. Ezek a... Nem lucfenyők, nem... Na.
Nem az fenyők. A helyzet, hogy nem tudom, nagyon sokféle... névről hallottam, Erdész középiskolába végeztem, de így, hogy parasztfenyő, nem tudom beazonosítani.
Hát nálunk itt a négy faluba, Csangliába úgy hívjuk. Azok a rendes fenyők, nem azok az apó tüskészülős tüskéivel, hanem azok a olyan ezüstösek, de nem ezüstfenyő, csak azok a nagyobb levalacskék vannak, és nem szólósak. Nem lucsak.
Erdei fenyő?
Kérem.
Erdei fenyő vajon? Tehát ilyen hosszabb tüsk...
Erdőből, szóval egy neveldéből vannak.
De olyan, tehát ilyen, körülbelül egy ilyen 10 centis tüské is párban állnak?
Nem, az nem. Egy nem. Olyan 3 centis csak.
3 centis, értem. A tüskék a hajtáson tüskék. Körkörösen állnak, vagy síkban?
Síkban.
Síkban, jegenye fenyő akkor.
A jegenye fenyő, na, én nem vagyok szakember, én csak mondom, nálunk úgy hívják, hogy parasztfenyő.
Jó, hogyha esetleg még meg akarja nézni is, akkor tudnánk biztosat mondani, hogy ha a tűlevél fonákát megnézzük, van-e két fehér csík rajta? De ezt van. Nézze meg, ha van két fehér csík, akkor szinte biztos, hogy az ABS szálbáról a közönséges jegenye fenyőről van szó. Jó, akkor na. Tegye tovább a kérdést.
Na, hát azt akartam kérdezni, hogy most leszedhetem ezeket az őt. Hát szoktunk szörpöt csinálni, meg így lecukrozva, na.
Igen.
A fenyőből, köhögés ellen, minden
igen.
Ellen.
Igen, leszedheti nyugodtan.
És nekem azt mondta valaki, hogy én betegítettem meg a fenyőköt, már leszedtem. Hát azok is most már olyan jó két és fél centi hosszúak, azok a világos zöld friss hajtásság. És azt mondták, hogy leszedtem a tavaly,
igen.
Addig nem szedtem. És most az idén egy olyan sümölcsszerűségek, olyan kis újnyi bogyók jöttek rá, valaki azt mondta, hogy azokat tépjem le nyugodtan, mert nem lesz semmi, de akkor többet ne tépjem le ezeket a zöld kis újhajtásokat.
Hát, hogyha én a zöld újhajtásokat letépi, nyilvánvalóan, hogy az egy stressz a fának, az nem viseli jól. Azon a részen ugye már nehezen fog fejlődni.
Ja, akkor ezért jönnek ki azok a sümölcsök?
Hát azt a sümölcsöt azt kellene látni, mert van kártevő, különböző gubacs tetvek ott lehetnek a fenyőkön, de azt kellene látni, hogy milyen sümölcsök.
Köszönjük szépen viszont
de
hallásra.
Azzal, hogy ön letépte, nem hiszem, hogy azzal fertőzte volna meg.
Annától kaptuk a következő SMS-t, hogy a fiatal körtefának minden ág végén a hajtások megfeketettek, és olyan, mintha száradnának el, mivel kéne permetezni?
Jól meg kell közelíteni, közelről megnézni azokat a körtehajtás végeket, és nagy valószínűséggel a füstösszárnyú körtelevél, bolha, nymfáit, lárváit fogjuk ottan tömérdek, tehát tömkelegét meg fogjuk ott látni, valószínűleg. Nagyon-nagyon sok mészharmatot termelnek, a hangyák látogatják, és amúgy ezen a mészharmaton telepszik meg a korompenész nevű gombas, ettől lesz olyan fekete. Ilyen esős idő tökéletes a védekezéshez, mert ez feloldja egy picit a mészharmatot, és így a növényvédőszer el tud jutni oda. Abamektin hatóanyagot, tiaklopprid hatóanyagot javaslok a védekezésre, tehát mindenféle szempontból szisztemikus növényvédőszereket. De figyelni arra, hogy ha nagyon sűrűen ott van az a kolónia, akkor valahogy meg kell bolygatni őket, hogy jusson el odáig a szer. Amúgy a szer szisztemikus, de ha teljesen körbevesz is, még a mészharmat is körbeveszi a hajtást, akkor nincs, akármilyen jó ez a növényvédőszer, nem tud oda eljutni, ahova kell. Tehát abamektin és tiaklopprid hatóanyagot.
A fekete ribizli bokornak a levelei alatt rengeteg kis zöld bogár van, mivel lehet vegyszerezni, kérdezi Attila Csíkból.
Ez egy levéltetű. Hát ha biológiai növényvédelemben használatos, akár egy otthoni kertről van szó, akkor káliszappanos permetezéssel elég jól lehet védekezni. Ez egy kontaktszer, tehát lehet, hogy többször kell megismételni. Ha nem, akkor pedig felszívódó rovarölőszerrel, itt az előbb említett tiaklopriddal, vagy nyugodtan lehet védekezni. Hogyha speciálisan csak levéltetű elleni szert szeretnénk használni, akkor a flonikamid hatóanyagot az kimondottan csak a levéltetvek ellen hatékony.
5 éves a körtefa, és még nem termett. Mi a teendő ilyenkor, kérdezi Domokos.
Hát, ha tiszta, tehát teljesen egészséges a körtefa, akkor türelem, esetleg egy kis meccéssel előbbre lehet segíteni. Akkor ha tényleg tökéletesen egészséges a körtefa, akkor várni kell egy picit. Még valószínűleg nem tudom, oltott-e, nem oltott, lehet, hogy ez egy ilyen későn érő típusú körte.
A cikória gyökeréről azt állítják, hogy rákot okozó sejteket pusztítja, miért nem népszerűsítik. Egyáltalán igaz-e az állítás, kérdezi Dávid. Tényleg?
Igen, hát mindenféle növény, hogyha nem tartalmaz túl sok, sőt nem, tehát hogy eleve ugye a növényvédőszer maradéktól mentes, tehát a megfelelő és az elegendő fogyasztása nyilvánvalóan, hogy az emberi egészségnek kedvez, tehát nagyon sok olyan másodlagos anyagcsere terméke van a növényeknek, amelyekről még távolról se tudunk mindent, hogy mi mindenre jó, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy a legtöbb növény valamilyen betegséget, tehát legtöbb növénynek a fogyasztása valamilyen betegséget megelőz. Egy másfél-két éve olvastam, hogy például a paradicsomban olyan kemény antioxidánsok vannak, nem nagy mennyiségben, de agyba főbeverik a C-vitamint. Tehát a növények rengeteg ilyen számunkra pozitív anyagot tartalmaz.
Akár igaz is lehet ez a cikóriás.
Szerintem így láthatatlanban is azt merem mondani, hogy valamilyen betegségre biztos, tehát hogy jó kell legyen.
Jó kell legyen. Van egy 5 éves almafa, amely mikor kizöldül, leveleket hajt, de virágot nem. Egy idő után a levelek megbarnulnak. Mi lehet az oka, kérdezi Jenő. Tehát az 5 éves almafa virágot nem hoz, levelet hoz, de az is barnul. Ez az értelme.
Igen. Hát lehetséges, hogy valamilyen gombás betegség van az almafán. Ezt meg kéne nézni. Ha a foltokban barnul, akkor valószínűleg, hogy ventúriás varasodás lehet az oka. De hát nagyon sok betegsége van az almának, úgyhogy meg kellene nézni ezt az almafán.
Hallgató vonalban, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Teréz vagyok. És szeretném megkérdezni, nem voltam az elejétől, tehát nem tudom, hogy volt-e feltéve ez a kérdés. A rózsafámnak lehullnak a levelei virágzás után, és azután még virágzik, de a levelei lehullnak.
Ez általában a nyár második felétől jellemző, van a rózsának egy diplokarponos betegsége, egy nagyon komoly levélbetegsége, ezen kívül még a rózsaperonoszpóra, a rózsalisztharmat, rózsaszfacellomás betegsége, tehát ezek nagyjából mindinkább a levelet fertőzik, itt elsősorban a diplokarpon az. Valamilyen tüneteket látott a levélen, vagy csak simán lehultak?
Nem, simán lehullnak. De azért úgy elszáradnak, megsárgulnak, se elszáradnak.
Értem. Hát akkor lehetséges, hogy valamilyen hiány tünete van a rózsának. Tápozta megfelelően?
Nem szoktam.
Na, hát sajnos egy kis szerves trágyát beásni, vagy oda a felszínére, vagy akár ilyen bio levek, tápoldatok vannak, vagy akár műtrágya tápoldatot beöntözni, tehát valószínűleg, hogy akkor tápanyag hiány miatt
jó,
egyszerűen.
Jó, tehát tápoldatot vásároljak.
Így
tehát
van.
Mondjuk trágyát az nehezebben tudok.
Hát akkor lehet nyugodtan tápoldatozni.
Kimondottan rózsafára, vagy nem, bármilyen?
Nem szükség kimondottan rózsafára, arra figyeljen oda, hogy legyenek a makroelemek benne, tehát nitrogén, kálium, foszfor, és mezo mikroelemek is legyenek benne, tehát egy teljes értékű tápoldatot vegyen, ne csak bizonyos elemeket tartalmazzon.
Pici-pici muskát hinnak, jaj, de csipkés a lelkem. Miért nincsen minden lánynak igaz szívű szenető? Mert a legényekre kacsint a mennyecske. Ezért nincsen minden lánynak igaz szívű szenető. Kiesett a jegyes kendő a zsebem. Kitagadott babám az árva szívét. Hogyha kitagadott, mégsem eszek árva. Találok én szeretőre, sóvaradnak határdába. Hogyha kitagadott, mégsem eszek árva. Találok én szeretőre, sóvaradnak határdába.
Háromnegyed egy után 4 perccel a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Bálint János, székelyudvarhelyi kertészmérnök, növényorvos, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Korcsikától érkezett a kérdés, hogy hogyan lehet a ház körül levő hangyáktól megszabadulni gyermekbarát módon. Tudunk valami ötlettel szolgálni? Én szoktam mondani a gazda életben, hogy ha szódaport vagy sütőport teszünk a hangyák útjába, ez hatni szokott.
Igen, tehát
van, aki esküszik rá, van, aki azt mondja, hogy nála csak
nem
alig
próbáltam
jön be.
Nekem az az van-e ötletem valami más? Jutott, tehát az ötlet jutott eszembe, hogy valamilyen olyan kitinszintésgátló vagy rovar lárvákra ható növényvédőszert nem nagy mennyiségben összekeverni mézzel vagy cukroslével, amit a dolgozók behordanak a fészekbe, és akkor így a lárvák elpusztulnak, mert hogyha mi csak mindig a dolgozókat fogjuk elpusztítani, akkor így is úgy is előbb-utóbb mind jönnek újabbak és újabbak. Tehát a felületik, a legfontosabb szempont az lenne, hogy megkapni a bojt, a királynőt, ha a humánosan gondolkozunk, akkor kivinni valahol a kinti területre, hanem akkor én ezt úgy látom, hogy ez csak egy 21-es csapdája, ha mindig csak a dolgozókat írtjuk. Terveztük, hogy erre egy kísérletet állítunk be, még nem jutottunk el odáig, úgyhogy én ebben látom, hogy így lehetne a hangyáktól megszabadulni. Úgy láttam, hogy nálunk a kereskedelmi forgalomban mind olyan hangya ölőszerek vannak, amelyek kontaktok és a felnőttekre, vagy akár a lárvákra hatnak, de hogy le kell őket fújni, vagy le kell permetezni azt a részt, ahol járkálnak. De hát a hangyák azok roppant okosak, tehát egy idő után kikerülik ezeket a részeket, tehát elpusztul 20, elpusztul 30, elpusztul 100, látják, hogy ott el van pusztul egy csomó hangya, és akkor ezeket kikerülik. Tehát a bojt, a királynőt, a fejlődő lárvákat, ennek az elpusztítása így, hogyha utána olvas, hát ha talál valami olyan csapdát, amelyek ezekre hatnak, szerintem ezt így lehetne megoldani.
A virágokat átültették, és apró muslicák jelentek meg rajtam. Mivel lehetne ezeket kiirtani, vagy ezek ellen védekezni, kérdezi József, és a virágok tömbházban vannak.
Hogyha ezek ilyen fehérszerű, apró, repkedő dolgok, valószínűleg, hogy az üvegházi mólytetű, hát Tiametoxam hatóanyagú növényvédőszerrel beöntözzük a növényeket, és hogyha van lehetőségünk rá, akkor ugyanezzel a permetszerrel, ha kivisszük szabadtérbe, lepermetezzük, és majd utána beöntözzük. Ha nincs lehetőségünk kivinni, mondjuk olyan nehéz mozdítani, vagy nagyok, akkor beöntözzük ezzel a hatóanyaggal, tehát tiametoxam.
Milyen természetes növényvédelmet alkalmazhatunk fekete ribizli levéltető ellen, kérdezi Emese.
Tehát a káliszappan az egyik leggyakrabban alkalmazott egyenlőszárnyak elleni növényvédőszer, azon kívül nagyon sok olyan cég jelenik meg, amelyeknek különböző növényi kivonatokat tartalmazó rovarölőszer hatású terméke van. Ezekre rá kell keresni, nagyon sok hat, de többek között a ním fa olajnak a természetes kivonata is rovarölőszer hatású. Akkor van a Bovary Bassiana nevű gomba, amit a, nem mondom a növényvédőszer nevét, szerben lehet találni, annak is rovarölőszer hatása van, tehát nagyon sok lehetőségünk van, a legegyszerűbb mód, és talán a legolcsóbb, legkönnyebben beszerezhető ez a káliszappan, úgyhogy ezzel, hogyha permetezünk, ez is hatékony a levéltetveken.
Mi a káliszappan, kérdezi Margit?
Nem, elnézést, így nem üt eszembe a képlete, de hát egy annyira olyan, mint azt mondanám, hogy részgálic, ugye?
Értem, de ez így, milyen az állaga? Egy folyékony?
Attól függ, hogy hogyan hozzák forgalomba, tehát a növényvédő patikába be kell menni, itt vásárolni is van több, tudom is, hogy lehet kapni ezt, tehát úgyhogy ezt innen lehet beszélni.
Magdától kaptuk az ötletet, hogy a darabos só nekem bevált a hangyákra, tehát akkor ki kell próbálni a darabos sót. És nagyon sok a kérdés, de még csak egyre tudunk válaszolni. Melinda kérdezi, hogy mivel lehet védekezni a paszúj bogarasodása ellen?
Hát attól függ, hogy ugye gondolom ez mostani tavaszi tehát
gondolom,
hogy levéltetűről
van. Zsizsikesedés, gondolom, nem?
Zsizsikesedés, igaz, tényleg. Akár tehát az is, csak az később okoz gond. Mondjuk a tároló folyamán most is gondot okoz, igen, tehát a paszús, a borsó zsizsiktelenítése például Magyarországon a betakarítás után kötelező eljárás, tehát kötelező növényvédelmi eljárás. Gázasítani kell a paszújt és a borsót, és pedig úgy, hogy egy olyan tároló helyre tesszük, amit légmentesen le tudunk zárni, és alumínium foszfit hatóanyagú tablettát teszünk be, megvan, hogy légköbméterre milyen hány grammú tablettát kell, és akkor ezt a lezárjuk, úgy hagyjuk az előírás szerint 2-3 hétig, majd jól kiszellőztetjük, és akkor ez a gyakorlatilag a zsizsiktelenítés. Bizonyos esetekben nagyobb mennyiségnél ehhez gázmesteri engedély, első kategóriás növényvédelmi engedély szükséges, tehát ezeknek utána kell nézni, és akkor kisebb esetben pedig ugye, hogyha mondjuk fogyasztásra akarjuk felhasználni, akkor fagyasztás.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Bartos Éva énekelt, 13 óra lesz 3,5 perc múlva. Most viszont a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50-es vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csíkmadarasi üzletében. Két hete azt kérdeztük, hogy milyen betegség a tüzelhalás, a helyes válasz baktériumos. 8 játékos küldött megfejtést, 2 játékos hibás vagy pontatlan választ adott. Nézzük, hogy ki nyeri ma az 50-es vásárlási utalványt. Bernak úr, kérem, sorsoljon. A szerencsés Éltes Éva Csíkszeredából, őt műsor után felhívjuk, hogy megbeszéljük, hogyan jut a nyeremény birtokába.
A mai kérdésre a válaszokat levélben és e-mailben várjuk május 27-éig, aki csak a helyes válasz küldés nem mellékeli az elérhetőségeit, nem vesz részt a sorsoláson. Mondom is a kérdést, melyik nem tartozik a rózsa betegségei közé? A. Lisztharmat, B. Venturiás varasodás, C. mozaik vírus. Megismételem a kérdést, melyik nem tartozik a rózsa betegségei közé, lisztharmat, venturiás varasodás vagy a mozaik vírus? Lassan műsorunk végéhez közeledünk, dr. Bálint János székelyudvarhelyi kertészmérnöknek, növényorvosnak, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusának megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm szépen a figyelmet.
Műsorunkkal legközelebb, június 15-én jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levél címünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Kézdi Vásárhelyről jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Siklódra látogatunk. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kérzen és üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Borbé Zoltán volt. Nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották a viszonthallásra.